Tanya 25. fejezetét kezdtük el tanulmányozni. És hát ha visszaemlékeztek, akkor arról volt szó, hogy ugye összefoglalja itt a tánya 25. fejezetében az eddigi pár fejezetnek a lényegi mondani valóját. Ugye az egész tánya azzal indult el, hogy emlékeztek, hogy azzal az idézettel a Tórában, hogy nagyon közel van hozzád a szívedben, a szádban, hogy megtedd, és akkor ennek kapcsolatban a tánya feltette azt a kérdést, hogy azt, hogy a szádban és a te cselekedetedben közel van hozzád a Tóra, azt értjük. De hogy lehet azt mondani, hogy a szívedben is közel van hozzád? Az érzelmek világa szintjén olyan közel lenne hozzánk, hogy tényleg át is érezzük, és az isteni szeretet az meglegyen bennünk? Hát ez nagyon komoly meditáció, nagyon komoly lelki munka, önfejlesztés szükséges. És erre volt ez a válasz, hogy Zsálter Rebe, a tánya szerzője elmagyarázta azt, hogy tulajdonképpen az emberben születésétől fogva ott van az Isten iránti vágy, az Isten iránti vágyakozás, vágyakozás az igazság iránt, a jó iránt, a nemes iránt, és a másik oldalról pedig az irtózás a rossztól, a gonosztól, az egocentrikustól, hogyha emlékeztek, az egoválványtól, ezt a nyelvújító kifejezést is bevezettük. Tehát mindentől, ami az Istennek az ellentéte. És mivel ez születésünktől fogva bennünk van, csak gyakran nagyon mélyen van bennünk, kicsit megkapargatjuk a felszínt, akkor ez előjön. Hogyan tudjuk megkapargatni a felszínt? Mi az a mai nyelven az a hasznos gyakorlat, vagy meditáció, amivel ezt meg tudjuk kapargatni, hogy azt mondjuk, hogy a tánya azt mondja, hogy nézzed csak meg, honnan tudom, hogy mindenkiben ott van ez a lelki ismeret, mindenkiben ott van ez az isteni hang, ez a vágyakozás Isten felé, honnan, hogy van egy pont, amin túl már nem menne. Van egy pont, amin túl már nem követne el bűnt. És a példa, amit erre használt, azt mondta, hogy például, amikor bálványimádásra van szó, senki nem borulna le egy bálvány előtt. Mert hogy azt már nem tudja megmagyarázni, nem tudja vele magyarázni, hogy ez igazából nem olyan súlyos. Miért? Mert minden kis dolognál belemagyarázunk valamit. Azt mondjuk, ez még belefér, ez nem olyan súlyos, ez még oké, itt még nem lesz olyan végzetes ez a dolog. A nagy dolgoknál már nem tudunk belemagyarázni, és ezért azt viszont nem csináljuk meg. Most a tánya itt a bálványimádás példát mondja, de mindenkinek megvan a maga olyan vonala, amin túl már nem megy, amin már nem magyarázza bele, hogy ez még nem olyan súlyos. Lopni még igen, de fegyveres rablás már nem. Mást megbántani, azt még esetleg igen, de felpofozni már nem. Felpofozni még igen, de meggyilkolni még nem. Már nem, még nem, azt is igen. Attól függ, ugye. De most komolyra folytatom, szóval, tehát van egy határ, amit nem lép át. Miért van az, hogy bizonyos dolgokat megenged magának, más dolgokat viszont már nem? Azért, mert azoknál a más dolgoknál nem tudja belemagyarázni, hogy ez még belefér. Ott már nem fér bele. És a példa, amit erre a tánya használ, az a bálványimádás. Istennel szemben minden tilalomra és minden parancsolat, tevőleges parancsolat elmulasztására lehet azt mondani, hogy ez még belefér, de a bálványimádásra nem, mert az arról szól, hogy Isten megtagadod. Ha végig gondolod azt, hogy tulajdonképpen minden vétek, áthágás, és minden parancsolat elmulasztása, az tulajdonképpen nem más, mint egy kis bálványimádás, Isten megtagadása, akkor ezzel el tudsz jutni, hogyha ezt az érzelmi szintre felhozod, el tudsz jutni oda, hogy mégiscsak közel legyen hozzád a szívedben is. Oké? Okay? Stimmt falale? Minden rendben? Oké.
Okay. Német leszke volt megint.
Hogy?
Német leszke volt megint.
Volt, igen. Volt német leszke is, így van. Na, a kettes oldal, második oldalon tartunk. És akkor ugye arról volt szó, hogy ugye itt most így jön ez a test lustassága, hogy tulajdonképpen bennünk van ez a lelki ismeret, akarjuk is mi ezt csinálni, csak nehezen vesszük rá magunkat. Kétfelé választottuk a dolgokat. Vannak a tilalmaknak a megszegése, és az attól való írtózás, hogy megszegjünk tilalmakat, az egyik, és aztán van az, amikor elmulasztunk bizonyos dolgokat megcsinálni. Tudjuk, hogy meg kéne, de nem tudjuk rávenni magunkat. Na, akkor innen folytatjuk, jó? Ne, nincs mindenkinél. Akkor Gyuri, osszátok meg itt, nem tudom, meg tudjátok osszani Andrissal? Jó. Így áll az örökkévaló szolgálatával is anyagi ügyekben, amilyen például jótékonykodás kötelessége, és más efélék, melyek nagy igyekezet igényelnek, és amelyekben az embernek meg kell küzdeni a gonosz ösztönnel, és annak alantas törekvéseivel, melyek az ember lelkének lángját próbálják meg kioltani. Az sugallván, hogy nem szükséges a pénzét szórni, jótékony célokra, az egészségét kockáztatni, amikor fizikai erőfeszítése van szükség. Ugye ezeknél is az ember szűnik, hogy hát nem kell túlzásba vinni az adakozást. Most nem. Majd holnap, holnap után, jövő héten, amikor tényleg szükség lesz rá. Nem kell, mert az csak pénzszórás, és az ember ugye ne szórja a pénzét, sőt még valami szent magyarázatot is belemagyarázhat, hogy hát ez jobb, hogy az ember az örökkévalónak fáj, hogyha az ember nem vigyáz a saját dolgaira. Hát, hogy így próbálja magát egy kicsit eltéríteni a dologtól. Nagyon könnyű az embernek ellenállnia és urrá lenni természetén, hogyha átérzi, hogy a természetén urrá lenni a fentiekben és még más dolgokban, sőt az ellenkezőjét is tenni, azaz szorosan gyakorolni magát a jóban, testében és anyagi eszközeivel is, sokkal kisebb szenvedés, mint a halál szenvedése. Vagyis, ha az ember belegondol abba, hogy ha az életemről lenne szó, az életemet kellene áldoznom mondjuk a bálványimádás tilalmának nem megszegéséért, akkor hajlandó lennék az életemet áldozni. Ha meg kéne szegnem azt az egy vonalat, amit semmiképp nem szeg meg, az életemet is képes lennék áldozni. Miért? Mert arról tudom, hogy ez egy nagy dolog, és azt nem szegném meg, még akkor sem az életem árán. Aki egy kis dologban, sokkal azt mondom, hát ez egy kis dolog, és csak egy kis áldozattal is jár, akkor könnyebb. Ezek egy ilyen, le tudom ezt vezetni, és azt tudom mondani, hogy ha akár az életem árán is nem csalnám meg a feleségemet, mert az egy olyan súlyos bűn, hogy ezt úgy érzem, hogy azt már nem tenném meg, akkor egy kis dolog, ami nem a feleségem megcsalása, csak hogy mit tudom én, megkért, hogy mosogassak el, és nem mosogatok el. Itt nem kell az életemet áldoznom, majdnem olyan, de hát van is ez. De hogy nem kell az életemet áldoznom, csak egy kicsit erőt kell vennem magamon, akkor azt még inkább persze, hogy megcsinálom. Igaz, hogy kisebb dolog, de az áldozat is kisebb. Tehát azt a logikai levezetést sem veszem, hogy ha hajlandó lennék az életemet áldozni, akkor ennél kisebb áldozatot azért csak képes vagyok megcsinálni. De, és hogyha ez kisebb, mint a halál szenvedése, és mégis kész lenne önként szeretettel elfogadni a halál fájdalmát, az örökkévaló őrzen minket tőle, csak hogy ne különüljön el, ne szakadjon el az örökkévaló való egységtől, és az ő egyetlen voltától, még egy percre sem, a bálványemelás cselekedete által Isten mentsen tőle, akkor nyilvánvaló tehát, hogy szeretettel önként fogadja el a viszonylag csekélyebb fájdalmat, és edzi magát a mitzvák gyakorlásában, hogy az örökkévalóhoz kösse magát örök kötelékkel. Ha egy ilyen nagy dolognál, mint a bálványemelás hajlandó lenne az életét áldozni, akkor egy kis áldozatot azért csak sokkal inkább képes megtenni. Ugye az a logikája a dolognak, hogy ahol nincs kifogás, mert nem tudom belemagyarázni, és nem tudom a lelkiismeretet megnyugtatni, ott annyira ragaszkodnék ahhoz a dologhoz, hogy még az életemet is áldozom érte, akkor a kis dologban, ahol van kifogás, próbálj meg ezt a kifogást most elsegedni, és arra gondolj, hogy inkább hozzak egy kis áldozatot, képes vagyok én ezt a kis áldozatot meghozni. Ugye, ha most már maradunk egy ilyen párkapcsolatban, akkor ugye az egy nagyon jó példa, mert ott az tipikusan az van, hogy a férj vagy a feleség mindig arra gondol, hogy hát ez az olyan súlyos dolog, hát ez ugye már, ez emiatt csak nem kell, hogy boruljon az egész. És amikor a másik oldal viszont szembesíti vele, hogy ez milyen súlyos dolog, és mondjuk nagyon, nagyon ki van borulva ezen a, most hogy nem volt mondjuk mosogatás, most csak nyilván ilyen direkt mondok egy ilyen cinikus példát, akkor hirtelen megtorpan és megijed, mert akkor itt most vigyázni kell, akkor ezek szerint ez mégis egy nagyon súlyos dolog. Mindig akkor engedünk meg magunknak dolgokat, amikor úgy érezzük, hogy nem olyan súlyos. Nem azzal van a gond, hogy áldozatot kell hozni, hanem azzal van a gond, hogy nem érezzük át, hogy mennyire súlyos az, amit csinálunk. Mert ha áldozatot kell hozni, akkor meghozzuk mi a legsúlyosabb áldozatot is, csak az abban az esetben történik, ha nem tudjuk belemagyarázni, hogy nem olyan nagy probléma ez a megszegni ezt vagy azt. Oké, tehát nagyjából ez a gondolat, ez, amit itt most idáig elmondtunk, ez azt hiszem, hogy összeáll nagyjából. Most igazából a különösen, akik már korábban is részt vettek ezeken az órákon, ez már nagyon hosszú ideje szó van. Hát az önfeláldozásról van szó, arról van szó, hogy nagy dolognál hajlandó vagy önfeláldozó lenni, akkor legyél hajlandó a kis dolognál is önfeláldozó lenni. Érdekes dolog különben, amikor ugye a sztálini Szovjetunióban zsidókat, hát nem csak zsidókat, de zsidókat különös szeretettel frusztráltak a vallásuk miatt, és üldöztek a vallásuk miatt, akkor nagyon sokan tényleg önfeláldozóan kiálltak a vallásuk megtartásáért. Akár az életüket is, egészségüket is, családjukat áldozva hajlandók voltak kitartani a vallásuk mellett. És azt figyelhető meg, hogy ezek az emberek, akik hajlandók voltak a legszörnyűbb időkben a vallásukért az életüket áldozni, amikor elmenekültek a Szovjetunióból, és letelepedtek egy normális környezetben, Izraelben, az Egyesült Államokban, vagy máshol, akkor viszont egy kicsit alábbhagyott ez az egész vallásosság sokaknál. Szóval kevésbé voltak már vallásosak, mint a Szovjetunióban. Miért? És ez akár nagy haszi családoknál is volt, és Rebe egyszer, nem egyszer foglalkozott ezzel a kérdéssel, és Rebe azt mondja, hogy pontosan erről van ott is szó. Amikor a sztálini Szovjetunióban voltak, akkor ez élethalál kérdése volt. Az volt a kérdés, vagy feladod a vallásodat, vagy megölünk. És ilyenkor az ember nem hajlandó feladni a hitét, a vallásot, mert annyira szembesítve van azzal, hogy miről van szó. Nem tudja bemagyarázni magának, hogy ez nem olyan súlyos dolog. És ezért az életüket is hajlandók voltak áldozni. Akkor normális környezetben van az ember, amikor nincs élethalál kérdése, akkor viszont sokkal nehezebb a kis áldozatokat meghozni. És azt mondani, hogy most akkor, mit tudom én, még jobban odafigyelek, hogy nem tudom. Nem csak úgy általánosan vegyek kósert, hanem a legapróbb részletekre is odafigyeljek benne, vagy értitek? Tehát, hogy ezeket a kis áldozatokat a normál környezetben nehezebb meghozni, mint a nagy élethalál áldozatot. Erről az a szép magyarázat, hogy Ábrahámnak ugye 10 próbatétele volt. Mi volt a 10. próbatétel? Izsák feláldozása. Amikor Izsákot feláldozta volna Ábrahám a Moria hegyén, akkor hány éves volt, múltkor tanultuk? Szeretek tanultuk? Hány éves volt Izsák? 37. Na nem volt már kisgyerek. Akkor viszont Izsáknál nyilván egy ponton világos lett Izsáknak, hogy itt most egy halálos tervről van szó, és mégsem ellenkezett. Tehát akkor ez a saját döntése volt, nem arról, hogy egy kisgyereket odavitt az apukája, akinek fogalma sem volt, hogy mi történik az utolsó percig. A saját döntése volt, hogy ő hajlandó magát feláldozni. Akkor miért, mint Ábrahám próbatétele van ezt számon tartva, és nem mint Izsák próbatétele?
Egy apának a saját gyerekét feláldozni, az talán nehezebb, mint saját magát feláldozni.
Rendben van, de ez nagyon szép és jó, de ezt nem a gyerekét áldozta volna föl, ő asszisztált volna ahhoz, hogy Izsák feláldozza önmagát. Tehát azt mondta, hogy nehezebb egy apának feláldozni valaki mást, mint egy embernek feláldozni önmagát. Jó, ebben igazad van. De mégis azért itt Izsák nem egy mellékszereplő, vagy hát miért van úgy említeni? Most erre a neve ugyancsak azt válaszolja erre, hogy Izsáknak egyszer kellett volna hozni egy ilyen döntést. Feláldozza önmagát, és meghal. meghal Istenért, az apja hitéért, stb. Ábrahámnak viszont ez az élete része lett volna. Az élete részévé kellett volna ezt tenni. A későbbiekben mindig ezzel kellett volna élnie. Nem egyszer hozta volna meg, hanem minden áldott nap ezzel kellett volna. De nehezebb dolog ez a mindennapos áldozat, és nem rólad van szó, hogy magadat öled meg, mint az, hogy egyszer megölni, kész lenni arra, hogy meghalljál a hitedért. És ez az alapgondolat, amit idáig vettünk. Most, ugye mit mondtunk? Az egész alapgondolat abból indult ki, hogy olyan dolog, ami végleg elszakít Istentől, azt nem tennéd meg. Mert az már elszakít, az ott nem tudsz kifogást találni. Most azt fogják kicsit elemezni a által ebben, hogy tulajdonképpen minden micva, minden parancsolat, amit csinálunk, ami a Tórában van, az valahol egy kötelék Istennel. Tehát, hogyha micvákat tartasz, akkor azzal összekötöd magad Istennel. Ha megszegsz egy micvát, akkor azzal elvávod magad Istentől. És ez minden micvára igaz. Tehát az a szó, hogy micva, az azt jelenti, hogy parancsolat, de azt is jelenti, hogy szafta, vagy kötelék. És minden micva az egyben nem csak egy parancsolat, hanem egy kötelék is. Akkor nézzük. Hát a hármas oldalnak a első harmadik fejében. Az általában most azt fejti ki, milyen hatással vannak a micvák az örökkévalóhoz örök kötelékre. Hát az örökkévaló akaratának szolgálata révén való beteljesítése által megnyilvánul a legbelső isteni akarat. És pedig belül, nagyon is megtapasztalhatóan, mindenféle homályosság nélkül. Na már most, mikor az isteni akarat ábrázata nem rejtőzik el, akkor semmi más nem különhet el Istentől, nem lehet neki független, szeparált létezése önmagától. Mindjárt elmagyarázom, miről van szó. Tehát a lelke, és ez annak a lelke, aki micvát beteljesítette, mind az isteni lélekrész, mind az állati lélekrész, és azok öltözetei egyesül tökéletes egységben az isteni akarattal, és az örökkévaló korlátlan világosságával áldott legyen ő, amint fentebb mondva van. Ugye, most röviden összefoglalva, ez azt jelenti, hogy amikor ugye azt mondjuk, hogy Isten, és azt mondjuk, hogy Isten minden. Ugye? Minden Isten. Ugye, amikor egy Isten hit, az azt is jelenti, hogy Isten, nem csak azt jelenti, hogy Isten az egy Isten van, és nincs több Isten, hanem azt jelenti, hogy minden Isten tulajdonképpen. Ugye? Mégis mondjuk a lélekről, a lelkünkről inkább beszélünk úgy, hogy isteni lélek, vagy isteni szikra, vagy mit tudom én, mint mondjuk egy tányér sóletről. Pedig az a sólet is Isten, nem? Mindenkivel nem van, vagy már fáradtak vagytok egy kicsit? Fárasztó volt a báruk órája?
Nem, finom só.
Sólet volt fel, mindenki gyere alszik. Na, még egyszer, tehát ugye a sólet az is Isten, nem? Nem? A sólet az nem Isten?
Minden Isten.
Mert most kialakul egy parázsvita. Feri azt mondja, minden Isten, te azt mondtad, hogy a sólet nem Isten.
Sokat is Isten részes.
Soha, a sólet, hát az maga, ha jó Isten, hát gyerekek.
Személyes.
Nem. Na? De miért mondod, hogy nem Isten?
Hát ez az anyagi világból összekavart valami, és nincs benne lélek.
És az anyagi világ az nem Isten? Ja, nem mondhatjuk, hogy nem Isten, mert akkor van valami Istenen kívül, akkor Isten korlátozott. Gondolj bele logikailag.
Ha viszont... De akkor meg ezzel a terővel bármielőtt leborulhatok, mert az is az Isten.
Nagyon jó. Akkor miért, ha... Na jó, amit mondasz? Akkor az, egyik oldal azt mondjuk, hogy minden Isten? Másik oldalon akkor miért nem tudunk mindenhez leborulni, és akkor a sóletet imádjuk. Imádkozom hozzá egy sólet, úgy szeretlek, meg is eszlek. Akkor miért van, mi a kül, miért? Mert a sólet az Isten, de abban Isten rejtve van. Nem megnyilvánult, nem Istennek egy nyilvános megnyilatkozása, hanem csak Istenből jön, Isten által van. De? Ott Isten elhomályosultan, vagy eltakarva létezik. Oké? Okay? Ne nézd, ne nézzetek rá, milyen tágan értelmekkel. Egy pillanat. De a lélek, az isteni lélek, vagy a micva, a lélek, vagy a micva, abban Isten nyilvánvalóan van meg. Nem értette, amit mondok? Vagy?
Nem
a szó lett, vagy? Na jó, folytsuk komolyra a szót. Amikor azt mondom, hogy minden Isten, akkor ugye ez a, nézzünk egy embernél. Vannak dolgok, amik Isten, vannak dolgok, amik egy emberből vannak, emberből vétetnek, de mégsem azonosítom őket azzal az emberrel. Hiába az ember. Mondjuk az embernek a haja. Ugye? Ez a Slomónak a része. Ez a haj. Ugye? De mégsem szoktam róla úgy beszélni, mint a Slomóról. Levágva a haj, és akkor azt mondja, Slomó, hát hogy vagy? Az emberek ahhoz a hajhoz. De miért? Mert az nem Istennek, nem Slomónak közvetlenül a megnyilvánulása, csak Slomóból van, a Slomó által van, stb. Ha Slomó mond egy okosat, akkor ez, arra azt mondom, ez Slomó. Értitek? Vannak dolgok, amiben ott van Slomó, de mégsem nyilván, mint egy nyilvános megnyilatkozás van ott. Istennél minden Isten, nincs Isten kívül semmi. Ezért minden Istenből van, Isten által van, de vannak dolgok, amiben nem csak, hogy Isten által vannak, hanem Istennek egy nyilvános megnyilatkozásai. Oké? Okay? Ez világos vagy, most még mindig a sorát miért tartozom. Komolyan. Értette ez, amit mondom? Oké. Okay. Most, hogyha ez így van, akkor azt magyarázzuk ezzel, hogy amikor a micvát megtartom, akkor a micvá által igaz, hogy előtte is én egy vagyok Istennel. Mert én mindig, minden Isten, ez egy vagyok Istennel. De amikor egy micvát megtartok, akkor ez az egység nyilvánvalóvá válik. Az egy nyilvános egység. Mert ott a micva az egy olyan fajta egységet teremt, amiben nincs eltakarva az én egységem Istennel. Andis, nem tartott teljesen kielégítőnek.
Hát így van. Tehát amikor a testet egy micvát, akkor van egy ilyen felismerés, hogy most egy hétköznapi micvára gondoltak bármi. Ki által egyértelmű?
Kinek ki számára egyértelmű? Próbálok olyan... Jó a kérdés, tehát
kézenfekvő.
Gyakorlatban nem érted. Igen. Próbálom úgy... Értettél meg a kérdést? Aztán mindenki értette, ugye? Nem? Nem érted
meg? Nem,
értem, hogy lehet, hogy elaludtam. Az volt a kérdés, hogy oké, ez szép és jó, de a gyakorlatban a micváknál sem érezzük azt az egységet. Nem az, hogy most akkor csinált egy micvát, csak ki számára nyilvánvaló az egység, kérdezi a... Akkor más kifejezést használok, nem a nyilvánvaló, hanem a közvetlen. Amikor nem micváról van szó, akkor ez csak egy közvetett egység Istennel. Mert, mint például a haj esetében, hogy az közvetetten belőlem vétetik. Amikor a micvát megtartom, akkor ez egy közvetlen egység, amit nem biztos, hogy én érzek, de attól még az közvetlen. Mondjuk erre egy példát megint emberi kapcsolatokból. Hát például, amit erre mindig használni szoktunk, az, hogyha vagy jön egy tudós az oviba, nagyon nagy a távolság a tudós, szellemiekben a tudós, meg a dolgások között. Amikor a tudós eljön az oviba, akkor vannak mindenféle dolgai ennek a tudósnak, amikhez csatlakoznak, vagy amikhez kapcsolódnak az óvodások. Bejön a tudós, akkor kinyitják, mit tudom én, megcsodálják a kabátját, megfogdossák a lábát, amit tudom én, a tollát, mit tudom én, tehát mindenféle szakállát meghúzagatják, stb. Ezek mind olyan dolgok, amiknél nem nincs közvetlen kapcsolat a tudóssal. Mert a tudós egy más világban van, őt nem érdekli, hogy most megcsodálták a kabátját, vagy mit tudom én. Tudós kér valamit az egyik kisfiútól, neki nagyon fontos. Mit tudom, hozzon neki krétát és szivacsot. A kisfiú, aki még csak órás, nem tudja, hogy nem érti, hogy ebben mi a jó, és azt se tudja, azt se érzi át, hogy milyen borzasztó fontos ez a tudósnak. De ha teljesíti ezt a kérést, akkor van egy közvetlen kapcsolat a tudóssal. Akkor mi esetünkben, lehet, hogy amikor a micvát megtartjuk, akkor nem érezzük, hogy ez milyen fontos, hogy itt milyen közvetlen, milyen nyílt a kapcsolat, de a valóságban olyan nyílt a kapcsolat. Valamennyire választod ezzel? Tehát nem annyira, igazad van, nem annyira az érzésről van szó, mert érzés tekintetében valóban nem feltétlenül van különbség. Mert hogyha nem teszi oda magát az ember érzésben, akkor nem a föltekeri az fényét, nem fogja érezni, hogy most egyesült Istennel. Ha oda teszi magát, akkor akár érezheti is. De inkább arról van szó, hogy hiszek abban, hogy ez egy közvetlen kapcsolat. Oké. Okay. Próbáljuk meg még befejezni a fejezetet, nagyon sok. Most arról is szó van, hogy ha valaki megcsinálta ezt a parancsolatot, megtartotta a micvát, akkor létrejön egy kapcsolat Istennel. Ez a kapcsolat, mivel az isteni oldalon nincsen idő, erről már múltkor beszéltünk, ugye? Ez Isten tekintetében ez ugyanolyan, mint ha most csinálod, ha később csinálod, egy a kapcsolatteremtés, egy micva megtartása Isten tekintetében az örök. A mi oldalunkról nézve az csak egy egyszeri dolog. Ezen megint a dolognak a fontosságát, a lényegességét akar elhangsúlyozni. Hiába te csak egyszer tartottad, csak egyszer tekered fel a tfinint. Akkor te úgy érzed, hogy ez csak egy keddi reggel tfinint tevése volt. Egy Isten oldaláról nézve az egy örök kapcsolat, ez egy örök kapocs, ami mindig megmarad. És ugyanígy fordítva, hogyha valaki elszakítja magát tőle, akkor az nem csak egy egyszeri elszakítás, hanem annak örök hatása van. Most csak azt fogom olvasni, ami a maga a szöveg. Tehát a felső szférákban ez az egyesülés, az örökkévaló és a lélek között az örök. Tehát az örökkévaló áldott legyen, és az ő akarata az idő felett állnak. Így áll tehát ebben a világban is az ő megnyilvánult akarata, ahogyan kifejezést nyer a szavában, ami a Tóra, szintén örök, ahogyan megvan írva, de Istenünknek igéje fennmarad örökre, és az ő szavai örökké megmaradnak és tartanak, nem fogja megváltoztatni, megmásítani törvényét. Tehát ennek az örökké valóságnak egy mintája, vagy egy példája a Tóra maga, ami ugyancsak örökké tart, hiszen tudjuk, hogy ezért van az, hogy a Tóra nem változik. Nem lesz több parancsolat, vagy kevesebb parancsolat a Tórában. Ideig 613 volt, most csak lesz 611. Hanem ez egy örök időre szóló valami. Itt alant azonban ez az egyesülés az idő korlátain belül van. Mert a világban, ebben a világban a lélek az idő uralma alatt él, és a lélek az örökkévalóval csak addig egyesül, míg a Tóra tanulmányozásával, vagy egy micva megtartásával el van foglalva. Mert ezután bármi mással foglalkozik, akkor elkülönül itt alant, attól a legfelső egyesüléstől, természetesen csak arra vonatkozik az, ha teljességgel szükségtelen dolgokkal foglalja el magát, meg semmiképp sem hasznosak az örökkévaló szolgálatában. Tehát ugye azt mondja, hogy ha egy micvát megtartok, akkor az Isten oldaláról nézve ez egy örök kapcsolat. De hogyha az én oldalamról nézzük, akkor ez csak egy átmenet, az csak egy abban az időben van, amikor én ebben azt csinálom. Persze, ha megbánja és felveszi az örökkévaló szolgálatának fonalát újra a Tóra tanulmányozása és zima által, és bocsánatot kér az örökkévalótól azért, mert nem tanulmányozta egy ideig a Tórát, pedig tehette volna, akkor az örökkévaló megbocsájt neki. Tehát, hogy azért nem kell kétségbe esni, hiába elmulasztott valaki valamit, és most azt mondta, hogy az örökké tart, az Isten oldaláról nézve. Persze, ha megbocsátást kérünk, és hogyha megbánjuk, és jó útra térünk, akkor nem tart örökké. összefoglalva, tehát a mitzva megtartása a mi szemszögünkből néz egy egyszeri dolog, egyszer megtartottam, vagy egyszer elmulasztottam megtartani. De Isten oldaláról nézve, meg a lélek oldalán nézve, ami az idő fölött áll, ott az egy örök dolog. Más kérdés, hogy valamit elmulasztottam, vagy valamit megszegtem, akkor még ki tudom javítani, hogy azáltal, hogyha megbánom. Ahogy bölcseink mondták, ha valaki elhanyagol egy tevőleges parancsolatot, és azután megbánja, akkor megbocsájtatik neki. Ez okból a bölcsek úgy rendelkeztek, hogy az az áldás, mely így szól, bocsáss meg nekünk, melyben azért kérünk bocsánatot, mert elhanyagoljuk a Tóra tanulmányozását, mondassék el háromszor is egy nap, mert ezt a vészket nem kerülje el senki egyetlen napon sem. Ugye van az imában, az Amidában, amit ugye minden nap háromszor mondunk, az egyik áldás a 19-ből az az, hogy szláhlon, hogy bocsáss meg nekünk, Istenünk, mert vétkeztünk, és stb. És így szoktuk megütni a szívünket. Ugye az Amidában. Kérdés az, hogy miért kell ezt naponta háromszor elmondani? De olyan sokat vétkezünk? Hogyha egyszer elmondtam, hogy bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy vétkeztünk, és áldott vagy te örökkéval Istenünk, aki megbocsátja a vétket, akkor 3 óra múlva, amikor újból a délután imádkozom, akkor nem fölösleges ezt ismét elmondani? Megértünk. Akkor nem fölösleges újból ezt elmondani? Értetek a kérdést? Hú, mindenki nagyon fáradt. Világos? Világos. Mi a válasz erre az? Olyan sok bűnt követünk el, hogy naponta 3-szor kell megbocsátást kérni? Jó, hát előfordulhat, de azért most azért ez kicsit túlzás. Az a délutáni ima és az esti ima között elték 5 perc, miért kell még egyszer elmondani ezt az áldást?
Előre,
az éjszakára. Már az éjszakára, de ott van reggel, nem utólag. A válasz erre az, hogy egy olyan bűn van, amit szinte naponta minimum 3-szor is meg fogunk szegni. Az a Tóra tanulmányozásának, a kötelességének az elmulasztása. Hogy elmulasztjuk az időnket kihasználni tényleg úgy, hogy minden lehetséges pillanatban Tórát tanuljunk. Nem jó?
De egy óra, jó, csak akkor az egy óráig nem tanul az ember Tórát, akkor még nincs harang, de azért mégis az szemünkből az a legkívánatosabb, hogyha folyamatosan Tórát tanulnánk.
Kimondta, hogy nincs harag?
Jó.
Szóval van, szóval
még egy
duzogás. A Misna azt mondja, valaki megáll, és nem az ide a Tórára tölti a szabad idejét, akkor az akkor egy perc, és az egy olyan, mintha a lelkével játszana. Ez nagyon súlyos dolog.
Az idejét, vagy a szabad idejét?
Aztán minden olyan idő, ami a megélhetéshez szükséges, hasznos idő, az nem számít ebbe bele. De hányszor van, ugye, hogy az ember ezért nem minden pillanatát, ugye ez pontosan ezért mondja, ez egy olyan vétek, amit nem lehet, nem, csak egy olyan hihetetlen szádik az, aki képes azt mondani, hogy minden pillanatban az utcán jár, hogy egy szerce nem használja másra az idejét, csak a hasznos munkára és a tolatlanásra, ilyen nincs. Ez szinte lehet rá törekedni.
Most te vagy, hogy
Aj. Lehet rá törekedni, de nem fogjuk tudni megtartani. És ezért ezt az áldást ezt minden nap elmondjuk 3-szor, pontosan azért, mert szinte lehetetlen megtartani.
De ez lenne a kívánatos? Tehát ez
elvileg ez lenne a kívánatos. Igen, elvileg ez lenne a kívánatos, de egyben elismerjük azt is, hogy ez egy olyan dolog, hiába elvileg ennek számít, mégis elismerjük ettől lehetetlen megmenekülni. Nem. Hogy?
Tanuljak Tórát, úgyhogy közben tudom én, a felesége milyen hal, mert én nem tudom.
De nem erről azt mondtam, a hasznos időn kívül.
De mi, ez nem egy moziba, mi, mi a szükség?
Nem egy moziba, ne internetezni.
Azt, hogy kihelyen magamat nem hasznos, azt, hogy szóra, nem
hasznos. Nehéz meghatározni, igaz, nehéz meghatározni, mert azt tudom mondani, jó, ebben igazad van. Nehéz meghatározni, mondjuk mi az, ami szükséges a kipihenéshez, mi az, ami szükséges, és mi az, ami nem. Nem mindig, amikor internetezel, az a szükséges pihenés. Igaz, nem könnyű meghatározni, és éppen ezért ez egy olyan bűn, amivel mindig bele fogsz esni. Hát az, hogy mondjuk elmész sétálni, az nem feltétlenül jelent még Tóra, Bitúr Tórát, nem feltétlenül jelent a Tóra tanulmányozásnak elmulasztását, de a keretében többet sétálsz, akkor az már lehet, hogy igen. Pontosan azért, de vannak ellenesetek, ami nem ilyen határeset, hanem amikor pontosan lehet tudni, hogy ez nem úgymond hasznos foglalatosság.
Például elmész egy kocsmába.
Az nagyon az egészségtelen. Nagyon fontos.
És ha nem oda mész, hanem máshova pihenni.
De mennyi?
Hát hetente.
De meg néha közbe jönnek olyan tapasztalatszerzések, néha az ilyen nem hasznos munkák vagy tevékenységek mellett, amik rendben utána segítenek megérteni.
Még egyszer mondom, ez pontosan ebben ezért, mivel kötelesünk minden lehetséges percet kihasználni a Tóra tanulásra, de közben viszont nehéz azt is belőni, hogy mi az, ami a hasznos időn túl van. Pontosan ezért lehetetlen, hogy ne essél bele a bűnébe annak, hogy nem használtál ki minden lehetséges percet a Tóra tanulásra. És ezért kérünk bocsánatot minden naponta háromszor.
Nem ilyesmi, mint a gyónás.
Hát olyasmi. Hogy érted? Mitől? Hát,
elkövetem a hibát, tudom, hogy elkövetem, aztán gyorsan elhintem maga, hogy...
Ó, nagyon jó kérdés. Ez a következő mondat tartalmában. Azt mondja, van egy olyan alapelv, hogyha az ember tudja, hogy vétkez, azt azzal nyugtatja magát, hogy azért vétkezem, mert majd úgyis megbánom. Mert majd úgyis, akkor azt mondja a Talmud, hogy aki ezt mondja, hogy vétkezem, mert majd megbánom, azt nem engedik, hogy megtérjen. Mit jelenti, nem engedik, hogy megtérjen? Ha nagyon akar, ő is meg tud térni, de nem könnyítik meg neki. Az az ember, aki azt mondja, hogy én majd vétkezem, mert majd úgyis később megtérjem, és azzal jóvá teszem, akkor nem könnyítik meg neki a megtérést az égből, Isten. De ez a kategória, ez nem esik ebbe amiről most beszélünk, ez nem esik ebbe a kategóriába. Pontosan azért, mert itt nem arról van szó, hogy egy konkrét bűn, amit az ember elkövet, és előtte úgy dönt, hogy na nem baj, mert majd megtérek. Mert az, hogy nagyon nehéz belőni, nagyon nehéz pontosan tudni, hogy mi az, ami még itt belefér, és mi az, ami nem fér bele. Gyorsan, akkor még csak még jelzi magát a fejlesztés, gyorsan. Ez az áldás olyan, mint a napi égő áldozat, mert tevőleges parancsolatok elhanyagolásért végzett engesztelést. Ugye volt naponta, ugye ez a reggeli, meg délutáni áldozat, amit azért hoztak, hogy hát ha elhanyagolta a zsidó nép valamelyik tevőleges parancsolatot, akkor ezért engesztelést nyerjen. Ez nem olyan, mint azt mondani, hogy vétkezem, de majd megbánom. Megint vétkezem, és megint megbánom. Csak is akkor, ha éppen abban a pillanatban, amikor az ember vétkezik, hagyatkozik később a megbánásra, és vétkezik tudatosan, arra számítva, hogy majd később megbánja, amint máshogy több kifejezést nyer. Tehát ezek az esetek, amiről mi beszélünk, ez nem ez az eset, mert ez egy olyan, ez az eset, ez az, hogy nagyon nehéz megtartanunk minden percet, kihasználnunk, stb., mert nehéz tényleg erre úgy oda koncentrálni minden pillanatot. Ez más, mint amikor valaki egy konkrét bűn előtt azt mondja, hogy most azért vétkezem, mert majd úgyis később megbánom. Abban az esetben, amikor az ember ezt magyarázza magának, és ezt mondja magának, akkor viszont nehéz dolga, mert nem fogják engedni úgymond az égből, hogy megbánja. Akkor az utolsó rész arról szól, hogy most összefoglalva, ugye azt mondtuk, hogy az önfeláldozásnak milyen nagy jelentősége van, hogy az életünket is áldoznánk nagy dolgokért, és ezért emlékeztessük magunkat arra, hogy kis dolgokért is érdemes kis áldozatokat hozni, a lustosságot legyőzni, és így tovább, és így tovább. Ezzel magyarázva, hogy ez az oka annak, hogy minden nap elmondjuk a smát, a Halljad Izraelt. Tehát a Halljad Izraelben mit mondunk? Halljad Izrael az örök jó Istenünk, az örök jó egy. Szerezd az örök jó Istenet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész mindenentel. Mit jelent ez a teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész mindenentel? Hogy teljes szíveddel, még a vagyonoddal is. Teljes lelkeddel, még az életed árán is. Egész mindenentel, még a családod élete árán is. Ugye? Vagyis emlékeztetjük magunkat az önfeláldozásra. Miért kellett ezt mondani? Miért hagyta meg Mózes, hogy ezt mondjuk minden nap kétszer, mikor bementek a zsidók, mert ugye ezt azóta mondjuk, hogy bementünk, elfoglaltuk a Szentföldet. Miért? Mert Mózes azt mondta, lehet, hogy most nem lesz szükség arra, hogy önfeláldozás legyen minden nap. Hogy, mert minden nap valami életveszélyes helyzetbe kerültek a vallás megtartása által. De emlékeztessétek magatokat rá, hogyha lenne ilyen helyzet, akkor készek lennétek az önfeláldozásra. És ha emlékeztetitek magatokat erre naponta kétszer, akkor a kis dolgokban is inkább lesz bennetek hajlandóság az önfeláldozásra. A fentiek fényében lesz értető, hogy Mózes, a mesterünk, legyen béke vele. Miért parancsolta a Devarimban, ugye a Mózes 5. könyvében, nem pedig az írás korábbi könyveiben, melyek a pusztában vándorló zsidókhoz szóltak, hanem annak a nemzedéknek, ami belépett a Szentföldre, hogy ők is, és nem csak a következő nemzedékek mondják el a smát naponta kétszer. Márpedig a smá intenciója, vagyis lényege, a mennyei királyság elismerése önfeláldozással. Azaz, a smá arra tanít minket, hogy elfogadjuk a mártíromságot az örökkévaló nevéért. Most kérdezheti valaki, miért volna szükséges, hogy ősapáink felkészüljenek a mártíromságra? Elég durva, hogy Mózes azt mondja nekik, hogy naponta kétszer készüljetek fel a mártíromságra. Igen? Ilyen gyakran szükség lesz rá? Másképp, hogy szükség is volt rá. Szerintem nem ez a lényeg. Még visszatérve a kérdésed. Tényleg naponta kétszer fel kell készülnünk a mártíromságra? Nem az ígértetette meg nekik, hogy tőletek való rettegést és félelmet ad az örökké való? Az egész ország lakosságára? Mitől kéne félniük? Miért kéne a mártíromságra fölkészülnünk? Úgy az lett megígérve nekik, hogy könnyedén elfoglalják a földet. Nem lesz semmi olyan harc, amiben mondjuk mártírnak kell lenniük. Tehát semmi okuk nem volt rá, hogy attól félnek, hogy bárki rájuk kényszerítik az egek urának megtagadását, és így szükségesé tegyük, hogy önfeláldozással álljanak ellent az ilyen kíséreknek. Ebben az értelemben védettek voltak ők is legalább annyira, mint azok a zsidók, akik Mózessel utaztak a pusztában. Akkor miért volt szükségük arra, hogy minden nap fölkészüljenek a mártíromságra? Azért, mert a Tóra és a parancsolatok beteljesítése attól függ, mennyire van az emberben folyton tudatában önönkészségének, mely az életét is odaadná az örökkévalóval, a vele való egység kedvéért. Hogy ez a tudatosság egyfolytában a szívében legyen, és ne távozzon el ennek az emléke tőle éjjel és nappal. Mert így tud az ember ellenállni a gonosz ösztönnek, és elűzni azt magától, minden alkalommal, ahogy később ezt kifejezésnél ez ma is. Nem arról volt, hogy azért kell, hogy emlékezzenek a mártíromság kötelezettségére, mert tényleg szükség van az életük áldozására, hanem azért, mert ha emlékeznek erre, akkor a kisebb dolgokban is könnyebb lesz nekik tartani magukat az áldozathozatalhoz, egy kis áldozatot hozni, kis lustaságot legyőzni, egy kis dologban döntést hozni. Na, összefoglalva azért csak azt, hogy a 25-ös fejezetet befejezzük, mert már nagyon hosszú ideje húzzuk ezt az önfeláldozás témát. És akkor a jövő alkalommal pedig új téma kezdődik, ami már kicsit bele is kezdtünk az első órán, hogy emlékeztek, mert a 26-os kezdtük el. Ott az, hogy az örömnek milyen nagy jelentős, milyen fontos az öröm, és az örömmel teli Isten szolgálat, és hogy örömmel közelítsünk meg mindent. Úgyhogy a jövő hét hétfőn azzal fogjuk folytatni. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Itt a süti.